Pálapostól mondja, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Kegyelemünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 370-es számú dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. A 370-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva. A 370-es dicséretünk így kezdődik. Jövj el, Szent Lélek, Úristen!
Mi ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szereti ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a pünkösdi evangéliumot, ugye, hogy elénkbe adja ezt az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, annak a második fejezetéből az első 24 verset olvasom. A megnevezett igehely tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, annak a második fejezete, az első 24 verset hallgassuk figyelmesen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre, megteltek, mint szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme ezek, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén, pártusok, médek, elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, a bevándorolt rómaiak is, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor felállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és azok is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mert eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten határozott döntése és terve szerint adatott oda, ti a törvényszegők keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Eddig az élő Isten igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, értek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a pünkösdnek a csodáját. Olyan jó szemlélni a Szentírásban, hogy mindaz, amit megírtak a proféták, amit kijelentettél nekik évszázadokkal, vagy akár ezer évvel Jézus földre jövetele előtt, az mind-mind beteljesedett szó szerint. Igaz vagy és hűséges, és igazak a te ígéreteid. Magasztalunk téged ezért a csodáért is, amiről Jóel próféta beszélt oly régen, és amely akkor ott az első pünköstkor beteljesedett. Kitöltöttél a te lelkedből erre a világra, olyan erővel ruháztat fel a tieidet, az apostolokat, hogy a te szentelked erejével hirdették az igét. Dicsérünk azért a csodáért is, Urunk, hogy azóta az ige hirdetőket is felruházod ezzel a csodával. És szerte a világon rendeltél tőled való pásztorokat, evangélizátorokat, ige hirdetőket, misszionáriusokat, akik a te lelked erejével és hatalmával mondják el egyszerű szavakkal ugyan, de a legcsodálatosabb hírt, a Jézus evangéliumát. És aki a szívével hallja meg, az üdvösséget fog nyerni. Köszönjük, Urunk, hogy a keresztről való beszéd, amelyet adsz nekünk is, mert ez az egyetlen hír, amely megtarthat, megmenthet a halálból, a kárhozatból, bűneink átkától. Köszönjük neked, hogy bennünket is hívogatsz az életre, bennünket is hívogatsz magadhoz, hogy életünk hozzátartozzon, a tied legyen mindenestől. Adj nékünk halló fület, adj nékünk halló szívet, amelyel a te szavadat meghalljuk, megértjük, és befogadjuk azt hitáltal. Hadd bízzuk rád, Istenünk, a szenvedőket, a gyülekezet betegjeit, azokat, Urunk, akik testi fájdalmak, gyötrelmek között élnek, műtéteseket, betegeket, kórházban levő testvéreket is rád bízunk. Nyújtsd ki kezedet gyógyításra, kegyelmedet árasz ki rájuk, légy velük a mélységben, légy ott velük a beteg ágyon, vagy a műtőasztalon. A te kegyelmed vegye körül az ő életüket. Rád bízzuk a szomorkodókat, az erőtleneket, árvákat, özvegyeket, magányosokat, azokat, Urunk, akik az életük nyomorúságaiban elkeseredtek. A te vigaszod emelje őket fel, a te erőd legyen velük minden körülmény között. Urunk, áld meg az ifjainkat, a felnövekvő generációt, hogy a szívükben helyet adjanak te neked, és szeressék igédet örökké. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. Készüljünk az ige hallgatásához, testvérek, énekszóval, mégpedig a 227-es énekünket keressük ki. A 227-es énekünknek a negyedik versét énekeljük, 227. dicséret negyedik versét énekeljük. Így kezdődik: Reád bízzuk mi magunkat, itt ez árnyékvilágban. Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek Pál apostolnak az első korintusi leveléből, az első korintusi levél első fejezetének a 18. versét olvasom. Tehát az igehely első korintusi levél első fejezet, a 18-as verset olvasom. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Még egyszer olvasom. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a Szent Háromságnak a tanítása sokszor előjön hittanórán is, vagy éppen felnőtt konfirmandos oktatáson, egy titok. Egy olyan dolog, amelyet hiszünk, hitten megragadunk, hogy Isten egy, de lényegében három személy, aki három különböző módon jelentette ki magát, de nincs három, Isten egy van. Az emberi értelem számára ez olyan megfoghatatlan, különös csoda. Nem értjük igazából, aki meg akarja nagyon érteni, az bele fog bonyolódni. Úgy szoktam mondani a hittanosaimnak is, hogy úgy van ez, talán valahogy legkönnyebben így lehet megérteni, hogy a víznek is van háromféle halmaz állapota. Van jég, van gőz, meg van a folyékony vízünk. A három ugyanaz az anyag, de három különböző halmaz állapotban lehet jelen itt a világban. De még sincs három különböző anyag, nincsen külön jég anyag, meg gőz anyag, meg víz anyag, az víz. Titok ez, amely újra és újra a Szentírásban megjelenik. Amikor az ünnepi igéket és az ünnepi történeteket olvassuk, akkor is felfel villan a Szent Háromság titka, felfel villan belőle egy-egy mozaik darab, amelyet Isten oda tart az ember elé, hogy tanítsa, hogy tovább vezesse és tovább erősítse a mi hitünket. Hát a Szent Háromság első személye az Atya, akiről, hát így szoktuk a hitvallás szerint is mondani, hogy ő a Teremtő Isten. Isten egy gondoskodó édesapa szeretetével alkotta meg ezt a világot. Nem hagyta el, hanem a legnagyobb bölcsességgel megalkotta, a legnagyobb bölcsességgel gondoskodott arra, hogy minden a helyén legyen, a csillagok a pályájukon, a nap, a hold, a többiek. Gondoskodik arról Isten, hogy az ő alkotása az a világ végezetéig fennálljon. Az Atya letette a névjegyét ebbe a világba az ő teremtése által. A 19. Zsoltárban azt olvassuk, hogy az egek hirdetik Istennek a dicsőségét. Ezt a Zsoltárt idézte egy francia hívő keresztjén pár száz évvel ezelőtt, a nagy francia forradalom, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdődött, kevesen tudják, hogy mennyi pusztulást hozott mindenféle téren embereknek, szenvedést, halált, erkölcsi pusztulást, lelki romlást. Nem érthető nagyon hívő keresztény szemmel, hogy a franciák miért is olyan büszkék erre a forradalomra. A francia iskolákban talán kerek két évig csak a francia forradalommal foglalkoznak. A nagy felvilágosodásban elvetették ők Istent. Kevesen tudják, hogy a francia forradalom egyik lelki vonulata az volt, hogy mindent megsemmisíteni, ami az Istenhez vagy a kereszténységhez kapcsolódik. Kitépték a kereszteket, megsemmisítettek oltárokat, szent képeket, meggyaláztak szó szerint rengeteg templomot. Az egyik párizsi templomnak az oltárára felültettek egy teljesen mezítelen nőt, és azt mondták, hogy ő az értelem istennője, őt kell tisztelni. És ez volt a cél kitűzése az lelki vonulatnak, hogy megsemmisíteni mindent, ami keresztjén, ami Istenre emlékeztet. Azon kevesek közül, akik nem hódoltak az istentelenségnek, az ateizmusnak és az értelem istennőjének, volt egy hívő francia, egy evangéliumi gondolkodású keresztény francia, aki megszólalt akkor a forradalom idején, hogy kitéphetitek a kereszteket, rombolhattok templomokat, meggyalázhatjátok az oltárokat, a Bibliát, de Istennek a teremtését nem tudjátok megsemmisíteni. Azt gondoljátok, hogy elpusztítotok minden dolgot, ami a teremtésre vagy Istenre emlékeztet, de vajon el tudjátok-e mozdítani helyéről a napot, amely nappal melegít, a holdat, amely éjszaka világít, el tudjátok-e tüntetni az égről a Istennek a teremtését, a csillagokat, a bolygókat, amelyek mennek a maguk pályáján, és ott idézi ez a francia hívő ember a 19. Zsoltárt, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét. Aki értelmes, tényleg megláthatja. Elkezdjük nézni a teremtés dolgait, és megdöbbenünk, milyen csodálatos mindaz, amit Isten alkotott. Néha nézem a természetfilmeket a Dokumentum csatornákon, és lenyűgözve vagyok az állatvilág titkai előtt. Isten ezt mind kigondolta a maga bölcsességébe. Nem magától jött létre, nem egy robbanás után lett egy ilyen csodálatos, több millió fajnyi állatvilág a maga titkaival és tökéletes működésével. Isten az, aki ezt megalkotta, atyai szeretettel gondoskodik róla mindmáig. Aztán ott van a Szentháromság második személye, a Fiú, Jézus Krisztus. Istennek a szeretete leginkább Jézusban mutatkozott meg. Isten annyira szerette a bűnbe esett embert, hogy nem bírta ki, hogy ne nyúljon utána. Nem bírta ki, hogy ne nyúljon utána. Eljött erre a világra emberi testet öltve maga Isten Jézusban. Elhozta az emberek közé azt, ami nekünk igazán hiányzik. Amire az embernek a lelke kimondottan sóvárog, az Istennel való békességet, közösséget, az ő szeretetét, örökkévaló szövetségét hozta el Jézus. Ezt kínálja ma is. Ez az, ami után az ember szíve kimondatlanul vágyik. Elküldte Isten Jézust, hogy Isten szolgáljon Jézusban nekünk. És Jézus Krisztus az ő szeretetével betöltötte az elveszettekért Isten törvényét, mert mi mind áthágtuk és nem töltöttük be. Jézus Krisztus ott a Golgotán Isten igazságáért mindent megtett. Vagyis levette rólunk az ítéletünket, elhordozta azt a Golgotai kereszten, hogy mi éljünk örökké az ő engesztelő áldozata gyümölcséből. Volt egy nagyon áldott evangélizátor Németországban, Johannes Rossnak hívták, 1879-ben született, nem olyan régen halt meg, 1968-ban. Egy nagyon karakán, nagyon-nagyon komoly ébredési igehirdető volt, és egyszer meghívták ugyanarra a vidékre evangélizációs hetet tartani, ahol ő ifjú kezdő lelkészként volt. Ez egy Hessen nevű falucska, ahol ő volt kezdő lelkészként, és pár tíz évvel később visszahívták, hogy tartson evangélizációs hetet. A gyülekezet akkori tagjai vitték ki a meghívókat mindenkinek, utcán adogattak meghívót, és csodálkozott az egyik gyülekezeti tag, aki egy embernek adott meghívót, hogy jöjjön el Johannes Rossz prédikációjára. Az illető a következő szavakkal utasította vissza. Ó, azt mondja, én nem megyek el, mert én úgyis tudom, hogy miről prédikál Rossz lelkész. Megtöbbentőeket. Ha honnan tudja? Hát aki nála konfirmált, az mind tudja, hogy miről prédikál. Mindig csak két témája van, Jézus Krisztus vére és az eljövendő király. Először nagyon megdöbbent ez a hívogató gyülekezeti tag, hogy milyen karakánul el lehet utasítani egy hívást. Aztán belegondolva, ugye mi is érezzük, hogy ennek az elutasító embernek a szavaiból kiderül, hogy ő már hallotta a Krisztus evangéliumát. Az a két téma, ami megmaradt konfirmáció óta ebbe az emberbe. A lelkésznek ez a két fő témája szokott lenni, leggyakrabban erről beszélt, ott volt a szívében még 40 évvel később is. Mi a két legfontosabb? Jézus Krisztus engesztelő vére. Testvérek, ami miatt mi összejöhetünk, ami miatt mosolyoghatsz, ami miatt én itt lehetek a szószéken, és beszélhetek nektek az Isten szeretetéről, az a Golgotai kereszt miatt van. A keresztről szóló beszéd, Jézus Krisztus vérének engesztelése az, ami miatt nevethetünk, örülhetünk, lehetünk vidámak naponta, élhetjük az életünket reménységgel, hogy van, ami elveszett életünkért engesztelő áldozat. Van a bűneinkre kegyelem. Van életünk fölött egy bennünket irgalommal szerető Isten, aki nekünk szolgált Jézusban, akinek mi annyira drágák voltunk, hogy egyszülött fia véréért váltott ki a kárhozatból. És a másik témája Johannes Rossznak nagyon gyakori prédikáció témája volt, Jézus eljövendő királysága. Ő beszélt arról, hogy Jézus ne csak úgy ismerjétek, mint egy ácsmester, aki itt volt akkor, aztán csak volt egy szem kis ruhácskája, egy fehér vászonruhája, meg megölték, hanem őt beszélt arról, úgy is ismerjétek, mint eljövendő király. Aki elé, a lábai elé fogunk esni, amikor megjelenik az ég felhőin, mert vissza fog jönni másodszor, ítéletre. És számot fogunk adni a király előtt. Őről a Biblia úgy beszél, mint a királyok királya és uraknak ura. Nem lesz olyan teremtmény sem a látható, sem a láthatatlan világban, amelyik ne vallaná azon a napon Urának őt. Vajon ismerjük-e így Jézust? Ismerjük-e az ő vérének drága érdemét, és ismerjük-e őt, mint királyt, aki előtt majd meg fogsz állni te is, kedves testvérem, én is, és nem mindegy, hogyan állunk meg. Sírva, könnyek között összeomolva, hogy mi nem hittük, nem bíztunk benne, nem vele jártunk, nem az ő tanítványai voltunk itt a földi életben, hogy az örömtől sírunk, és a boldogság könnyei lesznek az arcunkon, hogy akit mi itt követtünk, az magához vesz, és olyan boldog országba visz be, amit emberi értelem nem tud elképzelni. Johannes Rossnak a prédikációi, a két fő témája, bárcsak megrázna bennünket is, a fiúról, Jézusról, a Szent Háromság második személyéről, akiben az Atya mentő szeretete jött le erre a világra. És ott van a Szentlélek, ott van ez a pünköst. Hadd mondjam el nektek, testvérek, hogy én úgy hiszem, hogy a legtöbb embert ezen a világon, még azokat is, akik gyülekezetekben járnak, igazából a pünkösdi történet nem nagyon fog meg. Sok emberrel találkozom, akiből azt érzem, hogy nem látja a pünkösd igazi jelentőségét. Mi is ez? Mi történt ott? Ez miért fontos nekem? Hogy kapcsolódok én az akkori pünkösdhöz? Nem értik az emberek. Pünkösd egy különleges ünnep, el kell helyezni a mi hitünkben, a mi elménkben, hogy világosan lássunk. Jézus a földre jövetele és az ő feltámadása után 40 napot volt még az ő megdicsőült testében itt a földön, és 40 nap után áldozott csütörtökön felment a mennybe. Megmondta a tanítványoknak, hogy visszaülök az Atya a trónjára, és elküldöm a Szent Lelket nektek. Pünkösd napján, ez 10 napra van áldozott csütörtök után, eljött Isten Szent Lelke, betöltötte az apostolokat, kimentek az utcákra, és Isten Szent Lelke erejével és hatalmával prédikáltak. Így lesz a hirdetett ige élő igévé. Jézus egy helyen a János evangéliumában azt mondja, hogy az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. A Szentlélekről ugyanezt tudjuk elmondani, hogy a Szentlélek is mind ez ideig munkálkodik. Testvérek, a Szentlélek az egy személy. Nem egy személytelen erő, nem egy jótékony hatás, a Szentlélek személy, aki munkálkodik. A Szentlélek által van jelen Isten ezen a világon. A Szentlélek az, aki adatik a Jézusban hívők szívébe. Ez a lélek nyugodott Mózesen, Illésen, Ézsaiáson, az apostolokon, Pál apostolon és a többin, és ha mi befogadjuk Jézus Krisztust a szívünkbe, Isten az ő lelkéből ad nekünk. Akiben nincs a Krisztus lelke, az viszont nem Krisztusé. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Nézzétek az első pünkösdöt. Hogyan munkálkodik Isten Szent Lelke? A Szentlélek viszi be mindig Isten hirdetett igéjét a hallgatóság szívébe. Higgyétek el, hogy a prédikáció nem azonos egy előadással, nem azonos, nem lehet egy sorba helyezni például egy tanítóbácsi vagy tanítónéni előadásával a tananyagról, nem lehet semmilyen más beszéddel egy sorba helyezni. Miért? Mert a prédikáció az Isten igéje, az hirdetett ige. A prédikációt pedig Isten Szent Lelke viszi be a hallgatóság szívébe. Bármilyen más előadás, akár az élet nagy kérdéseiről, a gazdaságról, a politikáról, a tanulnivalókról az iskolában, nem azonos Isten igéjével, azt nem Isten Szent Lelke viszi be a hallgatóság szívébe. Ha az első pünkösdöt megnézzük, akkor mit látunk? Péter apostol elmond látszólag egy nagyon egyszerű pár mondatot, egy rövidke prédikációt, idézi Joel prófétát, pár mondattal megmagyarázza, hogy na ez az az esemény, ami akkor a próféta megmondott, ez most beteljesedett. Utána beszél arról, hogy na ez a lélek azért a Jézusé, akit ti keresztre feszítettetek. Őt az Isten igazolta, mert ő az Isten fia. Ő általa lehet üdvözülni és örök életet nyerni, bűnbocsánatot kapni, másút nincs. Ennyit mond röviden, és azt írja az ige, hogy olyan komolyan szíven találja az ige az embereket. Megkérdezik, hogy mit tegyünk? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus nevére. 3000 ember tért meg azon a pünkösdi napon Jézushoz, hitre jutva, Jézust a szívébe fogadva. 3000 ember, ezért is hívjuk a pünkösdöt az egyház születésnapjának. Testvérek, így munkálkodik ma is Istennek a szent lelke. Isten minden nép közé és minden korban ad égőszívű, tűzzel prédikáló pásztorokat, igehirdetőket, akik a bibliai igét, az evangéliumot Isten szent lelke erejével hirdetik. Ezek a dolgok csodálatos dolgok, mert nem az embernek az ereje ez, nem a prédikátor ügyessége, Isten szent lelkének egyedüli titka munkája az, hogy a hirdetett ige megérkezik a szívbe, és ott eltalál, ott magunkra ismerünk. Nem azért ismerünk magunkra, mert olyan ügyesen fejezte ki magát egy lelkész a prédikációban. Nem azért talál szíven egy-egy ige, mert az olyan mesterien van megfogalmazva, hanem mert az Isten szava és Isten szent lelke, aki jelen van, munkálkodik a hallgatóság szívében. Egyedül Istené a dicsőség, soha nem a lelki pásztoroké, soha nem a prófétáké, az apostoloké, soha nem az igehirdetőké, mindig Istené. Mindig titok, és mindig egy hatalmas csoda, amikor egy-egy lélek megtalálja Istent. Amikor egy-egy lélek hitre jut, Jézusé lesz, mert itt a szívében történt, láthatatlanul, titokzatos módon egy csoda. Testvérek, ma is, akkor is és ma is Isten lelke így munkálkodik. Ott van jelen, ahol hirdetik az ő igéjét, ahol beszélnek róla, ahol Jézus Krisztus dolgairól, keresztjéről beszélnek. Ott Isten jelen van. Felolvastam előttetek az 1 Korintus 1.18-at, és ott arról olvasunk, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A Szentlélek a keresztről szóló beszédet teszi személyessé. Élővé, hatóvá, és rádöbbenünk, hogy nagyon is közünk van annak a Jézusnak a halálához, nagypéntekhez, az Isten fia szenvedéséhez, aki ott a kereszten volt, mert mi juttattuk oda. A mi bűnünkért bűnhődött. A mi életünk gonoszságaiért, mocskáért, hűtlenségeiért, tisztátalanságaiért, káromlásaiért, lopásaiért, és sorolhatnánk az összes bűnünket. Törték össze Jézust, és büntették meg őt, mi miattunk és mi helyettünk. Isten szent lelkének titokzatos munkája, hogy beviszi az igét a szívbe, aztán megvilágosít. Higgyétek el, hogy amikor hirdettetik az ige, akkor látjuk meg a bűneinket. Ez is egy titok. Egy titok. Mondtam már nektek a történetet, Spurgeon, a prédikátorok fejedelmének hívják őt az egyház történelemben. 6000 embernek prédikált Londonban naponként, és kérdezték az egyik londoni zöldségest a héten, hogy ő vasárnap miről prédikált, Spurgeon? Azt mondja, arra már nem nagyon emlékszem pontosan, hogy miről prédikált, de hazafele menet a hamis fontjaimat bedobtam a Temzébe. Hát ez a Szentléleknek a hatalma. Amikor az ige eltalál, amikor biztos, hogy nem arról beszélt Spurgeon, hogy na, vannak-e hamis fontjaid, de Isten lelke erről beszélt az ige hirdetés alatt a hallgatóval. És hazafele menet tudta az az ember, hogy ha Isten előtt kedves akarok lenni, akkor nem hamiskodhatok az üzleti életben, nem csaphatom be a vásárlót, nem hazudhatok a barátomnak, egyenes úton kell járni. És kivetette az életéből azt, amire Isten lelke azon a vasárnapon rámutatott. ma is megvilágosít bennünket Isten szent lelke. Elénk hoz az igehirdetés alatt bűnöket, meg nem vallott rendezetlen dolgokat, amiért bocsánatot kell kérni, amit rendezni kell, amit változtatni kell. Bűnbánatra indít, ez a következő munkája. Az embernek nem mindig olyan a szíve, hogy a bűnt látja, pláne nem mindig olyan, hogy szomorkodik miatta. Egy olyan világban élünk, ahol a bűn már erénnyé lett, rengeteg ember a bűneivel, ahelyett, hogy szégyelné, bánná, dicsekszik vele. Az Isten lelkének a munkája, ha tudjuk szégyelni. Ha fáj a bűn, ha bánjuk azt, hogy bárcsak ne tettem volna, ez is Isten lelkének a munkája. Aztán keresővé tesz a Szentlélek, rávezet a hit útjára, elkezd vezetni, oda vezet Krisztus keresztjéhez, és a szívünket meggyőző, hogy ott leteheted a lelked terhét. Jézus keresztjénél leteheted a bűneidet, ott kegyelmet kapsz. Ott a te lelked felüdül. Így vezet hitre Isten szent lelke. A keresztről szóló beszéd, amely bolondság sokaknak, akik pedig az életet választják, azoknak az üdvösség szava az életnek a beszéde lesz. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy átéltétek-e már azt, hogy az ige eltalál, hogy neked szól. Hogy úgy mentél haza egy ige hirdetés után, hogy most volt három olyan mondat, ami egészen eltalált. A lelkész nem tudja ezeket, nem is kell neki tudni. Isten lelke talál el, teszi azt élővé, személyessé, mert munkálkodni akar általa. Mindezeket, ha átéltétek, a Szentlélek cselekedte veletek. A Szentlélek cselekedte te veled, hogy élj, hogy Jézus élégy, hogy életed megváltozzon, és örök életet adhasson neked az Isten. Bacsma Ni, az újkori kínai ébredési mozgalom nagy tanítója, fogalmazta azt meg, hogy nagyon sok ige hirdetésnek az a baja, hogy elméleti síkon marad. Nem hozza kapcsolatba Jézussal a hallgatókat. Én imádkozom azért, hogy azok az ige hirdetések, amiket itt hallotok, azok kapcsolatba hozzanak benneteket, avval a Jézussal, aki szeret benneteket, aki szeretett engem is, és megérintett engem is, aki megmentett engem is, akiről beszélek nektek hétről hétre. Ott kezdődik a változás, ha kapcsolatba kerülsz avval a Jézussal, akiről hall az ember az igehirdetésben, akiről hallasz ma is, aki szeret téged, aki elküldte a szent lelkét nem csak pünköstkor Jeruzsálembe, a mai vasárnapon is ebbe a templomba, hogy az ige a szívedig eljusson. Van-e változás? Ott 3000 ember megmozdult az igére. Mi most nem vagyunk itt 3000-en, de az igére megmozdulhat a szívünk. Várva várja Isten, hogy megmozduljon a te szíved is, mindegyikünk szíve, és örök életünk legyen a Jézusba vetett hit által. Egy apró történettel fejezem be, Augustinust sokan ismeritek, az egyházatya a 4. századból, egészen pontosan 354-ben született a numidiai tagastélyban, egy nagyon pogány családban. Az édesapa egy kifejezetten világi, nagyon durva pogány életet élő apa volt, és ugyanezen az úton vezette Augustinust a fiát. A menet közben megtér a feleség, Augustinus édesanyja, őt Mónikának hívták, és ez az asszony elkezdett imádkozni a fiáért. Egészen 32 éves koráig Augustinus tényleg nagyon kicsapongó életet élt. Úgy, ahogy az apja tanította. Feslegségekben, tivornyákban, paráznaságokban. Nagyon durva életet élt. Aztán hallotta az igét. Az az ige, amelyet őt nagyon-nagyon szíven találta, az a római levélnek a 13. fejezetéből való, ott a vége fele a 11. verstől, amire fölébredt Augustinusnak a lelke. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Ez volt az az ige, ami Augustinuszt annyira szíven találta, hogy ő meglátta Isten szent lelke által, hogy hát én ben vagyok a sötétségben, a bűn éjszakájában. És az ige azt mondja, hogy itt van az óra, hogy ebből ébredj fel. Ez egy halálos álom. És amit mond Pál, hogy közeledik a világosság, kell fel a hajnal. Augustinusnak ez azt jelentette, hogy hát Jézus jön vissza. Egyre közelebb van, nap mint nap közelebb van a hívők számára az üdvösség, mert eljön az a nap, amikor Jézus visszajön, mit fog akkor ő csinálni? Ő, aki a bűn sötétjébe van még. Egészen mély megtérésen ment keresztül. Ott hagyta a szennyes életét, ott hagyta a bűneit, a feslet életét, azt a pogányságot, amire az édesapja tanította, egészen avval szakított, ott hagyta, mássá lett. És feljezték róla, hogy egyszer ment az utcán, és szembe jött az utcán vele egy olyan utcalány, akivel hát a korábbi életében tisztátalan kapcsolatban volt, és annyira szakított a bűnnel, hogy átment az utca túlsó felére, hogy ne kelljen találkozni avval az utca lányjal, de az meg elkezdett integetni, meg utána szaladni, hogy hát nem ismersz meg, Augustinus, én vagyok az. Meg visszafordult, és határozottan annyit mondott ennek a ledér nőszemélynek, hogy de én már nem az vagyok. Isten szent lelke beviszi az igét a szívedbe, megvilágosít, bűnbánatra juttat, hitre vezet és megváltoztat. Adja az Úr, hogy ez így legyen nálunk is. Amen. Ének szóval feleljünk az ígére, testvérek, a 227-es ének 5. versét énekeljük. 227-es ének 5. versét énekeljük. Az 5. verse így kezdődik a 227-es dicséretnek. Erősíts bennünk hitünket, üdvösségünk eszközét. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, azért a csodáért, ahogy az emberi szívekben láthatatlanul munkálkodsz. Olyan titokzatos, ahogy egy-egy kemény szívet, pogánságban bűnben élő szívet meg tudsz szólítani, vonzani kezdesz magadhoz, vonzani kezdesz a békesség felé, a hit útja felé. Olyan titokzatos az az idő, ahogy végbe megy ez a változás emberekbe, akik egyszer csak a hit útján járnak már, megtértek hozzád, elfordultak attól, amiben egykor éltek, szakítottak azzal a fertővel, amiből kegyelmet kimosta őket. Köszönjük neked, hogy évezredek óta szent lelked sok-sok életet mentett meg, és akar megmenteni ma is, akar bennünket is megmenteni most is, hogy életünk rád találjon, téged kövessen, hozzá tartozzon. Köszönjük Istenünk mindazokat a pillanatokat, órákat, amikor szent lelked igét hozott be a mi szívünkbe. Bevitte oda szavadat, üzenetedet, amely el tudott találni amelyen elgondolkodtunk, amely személyes élet, amely titokzatos módon nem hagyott nyugodni, munkálkodott bennünk, feszített, forgott bennünk, és végezte, hogy átalakuljunk, változzunk, szívünk mássá legyen. Köszönjük titkos, bennünk való munkádat, köszönjük szent lelked csodálatos munkáit. Köszönjük Istenünk a kegyelmet, amit adsz nekünk újra és újra. Köszönjük az igét, amely hirdettetik nekünk. Köszönjük, hogy az ige bár gyarló emberen keresztül érkezik, szívünkhöz jutva erővel, hatalommal tud megszólítani, mert azt te hozod oda, te teszed azt bennünket megmentő szóvá. Ments meg, Urunk, az istentelenségünkből, a langy meleg vallásosságunkból, hogy igazi keresztjének legyünk. Jézushoz tartozók, Jézust követők, olyanok, akikben atyai szemed gyönyörködik. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, nyomorultjait. Légy vigaszunk, gyógyítunk, életünk felsegítője. De ugyanígy kérünk áldást vőlegényekre és mennyasszonyokra, akik az elkövetkezendő hetekben majd a te házadban megjelennek, fogadást tesznek, szövetséget kötnek. A te kegyelmed áldja meg az ő életüket is, házasságaikat is, majd Urunk. Könyörülj a mi szívünkön, hogy ígédre az soha ne legyen kemény, befogadó szív legyen, amelynek ajtaja Jézus előtt mindig nyitva áll. Jöjj, gyere be a mi szívünkbe. Amen. A csendes percben mindegyikünk szíve imádságát, fohászát vigye oda magában az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk a kivonulás előtt a 245-ös ének 3., 4., 5. verse. 245-ös ének 3., 4., 5. verse. Dicsérjük ezzel Istent, Isten tiszteletünk végén. 245-ös énekünk 3. verse így kezdődik. Dicséret legyen a fiúnak, ki értem testé lett.